Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok a hétvégén is koránkelőknek, akik rádiónkkal kezdik a napot, a mikrofonnál Péli Nagykata, ez pedig a hétvégi menetrend. Ismétlő műsorunkban a digitális turizmus hírei mellett egészségünk védelméről is szó lesz, az egészségkód legutóbbi műsorából válogatva, de szemezgetünk a reggeli monitor legizgalmasabb témáiból is.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Magyarország elsődleges energiafelhasználása majdnem a kétszerese az uniós átlagnak, ami azt jelenti, hogy a hazai ingatlanok energiapazarlóban működnek, mint nyugaton. A Baross Gábor tőkeprogram keretében az elmúlt 3 évben több mint 500 000 négyzetméternyi ingatlan energetikai korszerűsítése valósult meg. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Tőkeholding közös projektje keretében 2023 óta 149 milliárd forintnyi forrás jutott a hazai ingatlanok zöldítésére. Buda Sándor, a Nemzeti Tőkeholding elnök vezérigazgatója szerint a háborúk okozta energiaválságok felértékelik az ilyen célú befektetéseket. Vele készítettem interjút. A Baross Gábor tőkeprogram ingatlan alapok alprogramjának köszönhető az, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Tőkeholding közös kezdeményezése révén immáron 3 éve 149 milliárd forint forrás jutott arra, hogy a hazai ingatlanukat egy kicsit zöldebbé tegyék. Alapvetően itt nem csak lakóingatlanokról van szó, hanem kereskedelmi célú és logisztikai épületekről is. Hogyha ezt a 3 kategóriát megnézzük, akkor melyeknél van a leginkább szükség, és melyeknél lehet nagyobb megtakarítást, zöldítést elérni? Hogyan látja ön ezt?
Hát ugye összesen mintegy 630 000 négyzetméter ingatlan újult meg, illetve készült el itt a Baross Gábor tőkeprogram keretében, és hogy említette is, ugye itt ez gyakorlatilag az ingatlanpiac minden szegmensét érintette, tehát nem csak egyrészt lakóingatlanok is készültek el belőle, másrészt logisztikai, ipari ingatlanok, plázák, irodaházak, sőt még igazából szálloda is jött létre a program keretében. Én azt gondolom, hogy mindegyik szegmensre érdemes fókuszálni, ugye nyilván a lakóingatlanok számosságuk révén egy nagyon jelentős súlyt képviselnek a magyar energiafogyasztásban, meg egyáltalán a fenntarthatósági szempontok szerinti az ország megítélésében. Jelenleg egyébként Magyarországnak a primér energia felhasználása kb. 1,8-szorosa az Európai Uniós átlagnak. Ez azt jelenti, hogy a mi épületeink sajnos meglehetősen pazarlóan működnek, úgyhogy ezért mindenképpen érdemes minden szegmensre fókuszálni, nem csak a lakóingatlan szegmensre, hanem akár a logisztika, ipari, illetve kereskedelmi szegmense is.
Egyébként a logisztika, ha már itt tart, különböző kereskedelmi szegmensek, raktárak, pazarlóbbak energetika szempontjából?
Hát az az igazság, hogy ugye ez mindig egy kettős dolog, mert ugye egyrészt ugye a logisztikai ingatlanok hatalmasak, tehát ezek óriási több 10 000 négyzetméteres, vagy akár 100 000 négyzetméteres ingatlanokról van szó. Van egy nagyfokú kibocsátás, ami hozzájuk kapcsolódik. Másrészt ugye itt a rendszerváltás környékének időszakából eredően ugye a magyar logisztikai és ipari ingatlan állomány, illetve lehet ezt mondani egyébként az irodaállományra is, nem annyira öreg, mint a lakóingatlan állomány. Tehát ennek az ingatlanállománynak van egy olyan előnye talán, hogy kicsit később jött létre, mert ugye azért a lakóingatlan állománynak a jelentős része a 80-as évek előtt épült, amikor még ugye ezek az energetikai szempontok hát minimális szerepet játszottak a kivitelezésben, mert hát az akkor építőanyagok ugye azért nem is képviselték azt a színvonalat. Tehát a logisztikai ipari ingatlanoknál, illetve egy odáknál ennél talán egyel jobb a helyzet, de ugye azért a 90-es évek, illetve a 2000-es évek első időszakában épült ingatlanok azért már megérettek a felújításra, tehát ez igaz mind az irodák, mind a kereskedelmi ingatlanokra, a plázákra. Különösen a gépészeti berendezéseknek vannak azért már olyan újabb megoldása, olyan újabb generációs megoldása, amik azért jelentősen mérsékelhetik az adott ingatlanoknak az energiafelhasználását, illetve hát nem csak az energiafelhasználását, hanem nevezzük ezt egyfajta fenntarthatóságnak, ami ugye egy egyértelműen szélesebb kategória, egyrészt tartalmazza az energiahatékonyságot, de ugyanúgy a víz felhasználás hatékonyságát, tehát a víztakarékosságot, a hulladékgazdálkodásnak a minőségét, illetve hát azt is, hogy maga az adott ingatlan milyen anyagokból épül, tehát ugye egy modern, fenntartható ingatlannál alapvető elvárás, hogy az anyagok esetében jelentős legyen az újrahasznosított anyagoknak az aránya, illetve hát nem mellékes az sem, hogy az adott ingatlanoknak milyen a használati értéke, tehát hogy a beltéren milyen komfort érték van, milyen használhatóság van. Tehát ezek is mind olyanok, amik a modern épületeknél azért egyértelműen magasabb színvonalak, mint mondjuk a 20-30 évvel ezelőtt épült ingatlanok esetében.
Gyakorlatilag ön most össze is foglalta, hogy milyen fenntarthatósági szempontoknak kell megfelelniük az ilyen beruházásoknál, vagy illetve fejlesztések után ezeknek az ingatlanoknak, épületeknek.
Igen, így van. Hát ugye, amikor a programot kiírtuk 2023-ban, akkor teljesen tudatosan nemzetközi sztenderdekhez kötöttük ezt, tehát mi két minősítési rendszert választottunk, az egyik az a BREEAM rendszer, ez egy brit rendszer, ami a kifejezetten az épületeknek a fenntarthatósági státuszát skálázza be, illetve a másik a LEED rendszer, ez egy amerikai rendszer, ez ugyanúgy hasonlóan épületeknek az energiahatékonysági besorolására szolgál. Ugye azért választottunk két rendszert, mert nem akartunk ezzel igazából letenni a garast egyik mellett sem, hanem egyfajta versenysemlegességet akartunk ezzel biztosítani. És hát ugye mind a két rendszerben meghatároztunk egy viszonylag magas elvárt színvonalat. Ez ugye a BREEAM rendszerben a Very Good minősítés, ami azt jelenti, hogy nagyon jó, és ugye a LEED rendszerben pedig a Gold, ami az arany minősítésnek felel meg. Ez ugye mind a kettő azt igényli, hogy azok az épületek, amik megfelelnek ezeknek a minősítéseknek, ezek egy nagyon magas fenntarthatósági színvonalat tudnak produkálni, tehát ez azt jelenti, hogy mind energiatakarékosságban, mind víztakarékosságban, ahogy említettem, ugye a hulladékkezelésben élen járnak, magas az új épületek esetében, magas a megújuló, a körforgásos anyaghasználat. Ezek mind olyanok, amik igazából egy metodológiát adnak arra, hogy ezek az épületeknek a fenntarthatósága hogyan minősíthető.
Született olyan fejlesztés, amely mindkét rendszer esetében már a csúcs kategóriát eléri?
Igen, tehát ugye igazából ami egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy a fejlesztők általában még az általunk kitűzöttnél is magasabb minősítési célokat tűztek ki maguk elé és értek el. BREEAM rendszer több olyan épület is született, ami az outstanding, tehát a kimagasló kategóriába sorolható. Egyébként csak az érdekesség kedvéért, hogy ezt elhelyezzük a térképen. Ugye, ahogy említettem, ez a rendszer, ez egy brit rendszer, és Nagy-Britániában ugye az ottani nem lakó ingatlan állománynak körülbelül az 1%-a, vagy kevesebb, mint 1%-a sorolható be ebbe az outstandingbe. Ez outstanding kategóriában, tehát ez annyira élenjáró és annyira fenntartható minősítés, amiben Nagy-Britániában is nagyon kevés épület tud megfelelni. A LEED rendszerben pedig több olyan épület is született, ami a platinum besorolást nyerte el, tehát ami egyértelműen fölötte van az általunk ugye elvárt Gold rendszernek. Összességében azt lehet mondani, programban mi mind meglévő épületek felújítását támogattuk, mind pedig új épületek létrejöttét. Azt lehet mondani, hogy a meglévő épületek esetében általában a LEED Gold, illetve a BREEAM Very Good minősítést értékel a fejlesztők. A teljesen újonnan létrehozott épületek esetében pedig ennél jóval magasabb a korábban említett BREEAM Outstanding, illetve Gold Platinum minősítéseket értékel. Ugye ennek alapvetően az az oka, hogy a meglevő korábbi épületek esetében nehéz vagy nehezebb ezeket az igen magas minősítéseket elérni. Ugye ott azért már a megépült, egy 20-30 éve megépült épületnél ott ugye adottságok vannak, amiket nem feltétlenül lehet megváltoztatni, vagy csak igen jelentős, aránytalan költségráfordítás felhasználása mellett, tehát ezeknél az épületeknél nagyon nehéz a legmagasabb kategóriát elérni, míg az új ingatlanok esetében a fejlesztők teljesen tudatosak és környezettudatosak voltak abba, hogy a jövőre nézve olyan ingatlanokat fejlesztenek, amik a legmagasabb kategóriába esnek.
Itt most egy tőkebefektetésről beszélünk, ugye egy tőke holdingról, illetve a Baross Gábor tőkeprogramról. Az ilyen típusú befektetéseknél mi jelent hozam szempontjából pozitívumot?
Hát ugye alapvetően, ahogy említette is, ugye 149 milliárd forintnyi befektetés történt 9 ingatlan befektetési alapba. Most jelenleg ezeknek a befektetésnek az összege a 172 milliárd forint, tehát ez kb. 15%-ot meghaladó nominál hozamot jelent. Ugye a program két éve megy, tehát az évesített 7%-ot meghaladó hozamról beszélünk. Azt gondolom, hogy ez egy teljesen jó és kedvező hozam, ami abszolút párhuzamba állítható az ingatlan piaci szegmens hozamával, az ingatlan alapok egészének hozamával az adott időszak alatt. És hát ugye emellett, hogy egy kedvező hozamot sikerült realizálni, emellett ugye olyan további célokat is támogatott a program, ahogy említettem, ugye a fenntarthatósági célok elérése, a klímavédelem, illetve hát az ország energiafüggetlenségének a támogatása. Sajnos Magyarország nagyon jelentős energiaimportra szorul, ugye ez különösen az ilyen nehéz időkben, mint ez a mostani is, ugye kifejezetten problémás, ugye akár tekintve akár az iráni, vagy akár az ukrajnai háborúra, tehát ugye minden olyan intézkedés, ami tudja csökkenteni az ország energiafüggőségét, és ugye az energiaszámlát, amit ugye a külpiac felé fizetünk, azok mind az egész nemzetgazdaság szempontjából jelentősek és szolgálják az ország érdekeit. Tehát igazából a programnak az erénye az, hogy megfelelő megtérülés mellett tudott ilyen egyéb addicionális célokat is szolgálni. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ha azt gondolják, hogy a pénzügyi célok vagy a hozamok elérése az szembe megy, akár a környezetvédelmi vagy klímavédelmi célokkal, de igazából pont az az érdekes, hogy ez a program egy jó példa arra, hogy a kettő párhuzamosan futva is eredményt tud elérni.
Buda Sándorral, a Nemzeti Tőke Holding elnök vezérigazgatójával beszélgettem az elmúlt percekben.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Ez itt a Hétvégi menetrend. Sok kihívás éri a vasúti logisztikával foglalkozó Rail Cargo Hungáriát, de a cég mindent megpróbál, hogy túlélje a nehéz időszakot. Ezt nyilatkozta rádiónknak a vállalat igazgatóságának elnöke. Kovács Imre példaként részben a reorganizáció miatt eltervezett elbocsátásokat hozta fel. A közúti forgalom sokszor indokolatlan prioritását és az árverseny nehézségét is említette. Ércfalvi András beszélgetett vele.
Hát ha visszamegyünk ugye az egyes kocsi forgalomra, hát sajnos ez a lobby tevékenységünk, a kormányzat meggyőzése, hogy ez a támogatás továbbra is szükséges a magyar gazdaságnak, ez nem volt sikeres. Tavaly november végén végső döntés született, hogy ezt a támogatást nem fogjuk, mint vasúti ipar megkapni, mert itt nem csak
nem önök, ez így van, nem csak több szolgáltató
van szó, hanem itt 11 cég lehívta már ezt a támogatást. Sajnos minden olyan figyelmeztetés vagy jelzés, amit adtunk, hogy mi lesz, hogyha ez nem lesz, az bevált eddig. És még csak egy két hónapja történt gyakorlatilag ennek a támogatásnak a meghúzása, de ilyen szempontból sem igaz, mert már tavaly szeptemberben kűrült a kassa, és igaz, tavaly szeptembertől már nem kaptunk ugye állami támogatást, és ez a mi forgalmunkban is azért havonta egy a 3-400 millió forintot jelentett. Akkor járt volna, csak üres volt a kassa, most január 1-től pedig nem is jár. Hát ennek hatására január hónapban 63%-kal csökkent ez a jellegű szolgáltatás a magyar vasúti infrastruktúrán, ez egyesevés a MÁV-nak az infrastruktúrája.
Mert piaci áron ugye kb. 700-600-700 ugye vállalkozás hát szolgáltat így
vállalkozást,
ki. Tehát akkor piaci alapon nyilván akkor emelkedtek az árak, önök ezt áthárították, és a többi szolgáltató is igyekezett volna át.
Hát egy kicsit iterálnám ezt a képet, jó, mert ugye 63%-kal csökkent a MÁV-gyesef hálózatán az egyes kocsi forgalom. A jellemzően az a 11 cégből 10 cég az megszüntette.
Ja, hogy akkor így.
Tehát ő megszüntette.
Tehát piaci alapon akkor nem álltak bele.
Így van, ők megszüntették, mi vagyunk az egyetlenek, akik még viszünk. Egyes kocsi fuvarozás nálunk ez 40%-kal csökkent. Tehát nem vagyunk még stabil talajon, ez a forgalom, ez még csökkenni fog. Korábban is beszéltünk már arról, hogy az idei évünk az gyakorlatilag egy új üzemméretre való ráállást jelent számukra.
Áramvonalasítás.
Így van, tehát meglátjuk azt, hogy milyen árakat kell emelni az ügyfeleknél, milyen optimalizációs lehetőségek vannak az ügyfelekkel közösen, milyen optimalizációs lehetőségek vannak a mi cégünkön belül, és hát akkor meglátjuk azt, hogy a piac mit fog elviselni. Az idei első fél év, az gyakorlatilag ez a ráállás. Július 1-től szeretnénk egy új üzemmérettel fölállni. Ez azt jelenti, hogy nem lesz teljes hálózati lefedettségünk. Január 1-től is már 42 állomáson korlátoztuk a forgalmat, emellett is azért még több száz állomást kiszolgálunk. De 42-t azt kivettünk, mert azok annyira veszteségesek voltak, hogy azt mondtuk, oda nem is vagyunk
hajlandók. Akkor ezt képest, ha én a 700 üzemnek voltam az egyike, akkor én vagy ezt megfinanszírozom ezen túl is piaci alapon, vagy pedig egy másik állomásra átviszem az én termékemet. amit önök továbbra is működtetnek, és onnan viszi el majd a Real Cargo.
Ez így van, tehát ez egy ügyfelekkel való optimalizálás. Ez főleg az erdőgazdaságoknál fontos, ahol ugye az erdőből ki kell hozni a fát, és nem mindegy.
De nem mindegy, hogy meddig és hova.
Így van, nem mindegy, hogy meddig, és kérdés az, hogy az az árunak ez a
költségelviselő
előképessége, ez milyen szinten van, hogy egyáltalán a piacon el lehet adni. Tehát azért megnövekednek a közúti felfúvarozási költségek, ami azért befolyásolhatja, hogy ez a forgalom megmarad, vagy nem marad meg. Tehát ez a 40%, ami visszaesett, én azt gondolom, hogy ez még igazából éves szinten jelentősen fog nőni.
Mit veszt a gazdaság, inkább ez így pontos, az egyes kocsi, hogy azon túl, hogy önök ezt nem támogatott alapon tudják, önök is, az összes többi szereplő, ha valaki akar még itt egyáltalán egyes kocsi forrozásban gondolkozni. Tehát, hogy mi minden nem lesz 2026-tól. Mert ez talán izgalmas, tényleg csak egy percben összeszedni.
Hát én azt gondolom, hogy ezt nagyon sokat próbáltuk elmagyarázni a döntéshozóknak, hogy irreverzibilis károk lesznek gyakorlatilag az áruforozásban. És hát sajnos a magyar gazdaság fog sérülni, nem csak a 700 cég, hanem például a január hónapban már 20%-kal kevesebb pályahasználati díjat fizettünk mi a MÁV-nak és egyesebb hálózaton. Tehát, de ez nem csak a pályahasználati díjban vetődik föl, hanem főleg ugye ócska, vasfa, olyan forgalmakat bonyolítunk, ahol kocsisérülések vannak, tehát a kocsi javítások is, amit ugyanúgy a MÁV-nál rendelünk meg, tehát sokkal kevesebb kocsi javítás lesz.
Hát ezek egy csomó szolgáltatásért fizettek eddig, de ez még a munkavállalókra is igaz.
Ez természetesen. Hát ezek a javító műhelyekben nem lesz munka. Tehát a rendezőpályadarokban, ugye említettük ezt is korábban, hogy 2000 embernek adunk gyakorlatilag a vasúti iparban munkát ezen a szolgáltatáson keresztül, és ugye, hogyha mondjuk egy Miskolc rendezőpályadó van, ezeket a tevékenységeket megszüntetjük, akkor gyakorlatilag ott nagyon nagy problémák lesznek a foglalkoztatásban, természetesen ugye tehát az állami oldalon. Tehát nagyon-nagyon a piaci oldal mellett gyakorlatilag egy irreverzibilis folyamatot indítunk el, mert ezt visszaszervezni nagyon-nagyon nehéz. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Közép-Európa legjobb eszközparkával rendelkezünk, hát Magyarországon pedig én azt gondolom, hogy tényleg a legjobbakkal rendelkezünk. Hát amiket a MÁV most behozott a személyszállításba, nekünk ezek a korszerű mozdonyaink vannak, ugye Taurusok, Vectronjaink vannak, amikkel akár tényleg tudunk a Budapest-Belgrádon is haladni, de nem csak ezek a mozdonyok, hanem többször beszéltünk már ugye a kínai mozdonyainkról is, és hát büszkék vagyunk arra, hogy tényleg az első vonatpárt a Budapest-Belgrád vonalon határátmenetben azt mi vittük, és hát azért ezen a kínaiak által épített vasútvonalon egy kínai mozdony ment át először a határon, és tényleg nagyon büszkék vagyunk arra, mert ez a szinte mondhatom, hogy közös fejlesztésünk a CRRC-vel, ez a mozdony, ez egy Európában egy kimagasló minőséget, technikai színvonalat bizonyít, és nem csak mozdonyokkal megyünk előre, hanem itt nem beszéltünk a mai nap sok mindenről, de például az intermodális forgalomról se. Hát ugye panaszkodunk, hogy a konvencionális forgalom, egyes kocsi forgalom az csökken, panaszkodhatnánk, hogy a Dunafert ugye bezártuk, panaszkodhatnánk, az áhonyi tömegáru forgalom nincs, tehát a konvencionális forgalom az azért jelentősen csökken, és ezért ugye a szükséges kocsiparkom is csökken. Viszont van egy olyan szegmens, ami egész Európában növekszik, ez pedig az intermodalitás, a kombinált fuvarozás, amikor ugye beszéltünk az elmúlt években, hogy hány százalékkal csökkent a összvasúti fuvarozás, akkor a kombinált fuvarozás ugyanebben az időben mondjuk 8-10%-kal nőtt
Európában. De speciális
ez a kombinált, a konténer, vagy a félpótkocsis fuvarozás, és én azt gondolom, hogy valóban ez a jövő a vasúti árufuvarozásban, és nekünk is előre kell menni, természetesen az anyavállalatunkon keresztül jelentős kocsidarabszámmal rendelkezünk ezen a területen, de elindultunk saját magunk is, mint Real Cargo Hungária, és vásároltunk a kínai CRLC Shandongi üzeméből 20 darab vasúti kocsit.
Ezek a laposak?
Ezek igen, konténerszállító, ezek speciálisan 90 lábas konténerszállító vagonok, két 45 lábas konténert lehet rá fölrakni, ezek hatengelyes vasúti kocsik, és hát úgy vásároltuk őket, Kínából vásároltak már nyugat-európai cégek is vasúti kocsikat készen.
De ezek meg láb nélkül jöttek, kerék ezeket, nélkül, ugye?
Így van, ezeket a napokba szállították le, Konstancába, kikötőbe, Konstancából vasúti kocsikat.
A felépítményt.
Így van, és ezeket most már Miskolcon le is raktuk, és Miskolcon a saját járműjavítónkban fogjuk őket összeszerelni, de úgy, hogy a kerékpárokat is már itt Magyarországon, Miskolcon gyártottuk.
Kovács Imrével, a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnökével, Ércfalvi András beszélgetett. Rövidesen folytatjuk a Hétvégi Menetrend című ismétlő műsorunkat, amelyben sok mindenről szó lesz. Egyebek mellett lesz egy interjú a használt kamionok és a haszongépjárművek piacáról, de szó lesz a marketplace-ekről.